Kezdődik a híradó csütörtökön este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Lemondott parlamenti mandátumáról Simon Gábor, nem sokkal később ügyészségi nyomozók jártak a házában és az MSZP székházban. Kína is bekapcsolódhat Magyarország fejlesztésébe, ezt mondta Orbán Viktor pekingi útjának utolsó napján. 2005 óta először nőtt az építőipar teljesítménye, ez főként az ipari épületek építésének köszönhető. Áradnak a folyók a nyugati határnál, több helyen homokzsákokkal védekeznek. Órákon át ügyészségi nyomozók dolgoztak Simon Gábor házában, akit mai lemondása után már nem védett a képviselőket megillető mentelmi jog. Az MSZP volt elnök helyetteséről 10 nappal ezelőtt derült ki, hogy titkos vagyona van egy ausztriai bankszámlán. Az ügyészség korábban azt mondta, adócsalás és magánokirat hamisítás miatt indulhat ellene eljárás.
Kapott idézést, Simon úr?
Miközben az újságírók Simon Gábort kérdezték, a házában úgy tudjuk házkutatást tartottak az ügyészség nyomozói. Még a garázsban álló autót is átkutatták, de a garázsajtót előbb bezárták, hogy ne lehessen látni, mit csinálnak. A volt szocialista politikusnál azután tartottak házkutatást, hogy reggel lemondott képviselőségéről, ezzel pedig megszűnt mentelmi joga. Az ügyészség munkatársai több órán át voltak az MSZP korábbi elnök helyettesének házában, kifelé jövet nem mondtak semmit.
Simon úr, hova megy úr? Be kell mennie az ügyészségre?
A nyomozók távozása után nem sokkal Simon Gábor is megjelent, miközben autójához ment, záporoztak az újságírók kérdései.
Mi történt a kihallgatáson?
Simon Gábor nem válaszolt a házánál gyülekező újságírók egyik kérdésére sem. Beült az autójába és elindult. Autókkal azonnal több újságíró is követni kezdte. Délelőtt ügyészek jártak az MSZP székházában is. Simon Gábor korábbi elnök helyettesnek azt a vagyonnyilatkozatát keresték, amelyet a pártnak adott le. Mesterházi Attila azt mondta, a szocialista párt minden megválasztott képviselőjének, így Simon Gábornak is van, illetve volt az MSZP-ben ilyen nyilatkozata egy lezárt borítékban. A pártelnök szerint a nyomozók csak Simon Gábor vagyonnyilatkozatát vitték el.
Amikor az ügyészség indokolta, hogy miért viszi el ezt a borítékot?
Mondták, hogy mire kell?
Hát gondolom az eljárással kapcsolatban kell természetesen.
Hivatalosan nem indokolták, hogy valamilyen eljárás folyik valaki ellen?
Mondom, az eljárással indokolták, hogy az eljáráshoz kell természetesen.
A központi nyomozó főügyészség szóvivője délután konkrétumok említése nélkül megerősítette, hogy Simon Gábor ügyében csütörtökön több nyomozati cselekményt is elvégeztek.
Kollégáim a mai napon is végeztek az ügyben nyomozati cselekményeket. Azt, hogy ma pontosan milyen nyomozati cselekmény elvégzésére és hol került sor, a nyomozás érdekeire figyelemmel nem közöljük.
Simon Gáborral közöltek-e már gyanút?
Az ügynek jelenleg nincs gyanúsítottja.
A legfőbb ügyészség szóvivője ma egy hete beszélt arról, hogy Simon Gábor a be nem vallott több mint 200 millió forint miatt adócsalással gyanúsítható.
A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint ezen összeg nem származhatott Simon Gábor bevallott és adózott jövedelméből. Simon Gábornak az ausztriai befizetései után több mint 50 millió forint jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettségének nem tett eleget.
Az MSZP elnök helyettese ellen adócsalás és magánokirat hamisítás miatt indulhat büntető eljárás.
Simon Gábor 18. kerületi házánál van Kovács Kata, a központi nyomozó főügyészségnél pedig Víga András, szervusztok. Kata, láttuk, hogy Simon Gábor korábban elhagyta az otthonát. Hazament már azóta?
Szia, jó estét kívánok! Simon Gábor azóta nem tért haza ide a 18. kerületi Pest-Szentlőrinci otthonában, hogy délután meghallgatták az ügyészségi nyomozók. Akkor egyedül ült be az autójába és elhajtott innen a helyszínről. Ez idáig teljesen üres volt ez az épület a hátam mögött, és azt gondolom, hogy jól látható, hogy teljes sötétség van. Most éppen, amikor megkezdtük a bejelentkezést, akkor ért haza egy hölgy, az arcát nem láttuk, és gyorsan besétált a kapun, kérdésünkre nem válaszolt, tehát az biztos, hogy most már van valaki a házban, de ő nem Simon Gábor.
Kata, köszönjük! Simon Gábor 2002 óta volt az MSZP országgyűlési képviselője. Ha nem mondott volna le önként, a parlament ma akkor is nagy valószínűséggel megfosztotta volna a mandátumától. A mentelmi bizottság azonban így is tovább vizsgálja, hogy a több százmilliós titkos vagyona kapcsolatba hozható-e politikai tevékenységével. És vizsgálják azt is, vissza lehet-e követelni tőle a 2009 óta felvett majdnem 40 milliós képviselői fizetését.
Simon Gábor képviselő, MSZP, ma reggel bejelentette az országgyűlés elnökének, hogy képviselői mandátumáról lemondott.
Azzal kezdődött a kormányzati ciklus utolsó parlamenti ülése, hogy a levezető elnök bejelentette lemondott képviselői mandátumáról Simon Gábor. A parlament honlapján még fenn van Simon Gábor személyes parlamenti képviselői oldala, de reggel óta már az olvasható, hogy február 12-én megszűnt a mandátuma, és már nem képviselő. Simon Gábor 2002 óta, vagyis 12 évig volt az MSZP országgyűlési képviselője. Múlt csütörtökön kilépett a pártból, de a képviselői mandátumáról csak egy héttel később most mondott le.
Az utolsó másodpercben mondott le.
Rétvári Bence parlamenti államtitkár azt kérdezte, miért titkolózik Simon Gábor és mire kellett neki ez az egy hét.
Volt-e vajon vagyonkimentés ez alatt, az egy hét alatt? Ezért kellett ez a pár nap, hogy a vagyoni viszonyait tudja rendezni, hiszen esetleg fél, hogy utána mi következik vele, hogyha már nem védi a mentelmi jog.
Ha az MSZP volt elnök helyettese nem mondott volna le önként, akkor a parlament az ülésen szinte biztosan megfosztotta volna a mandátumától. Akkor viszont vissza kellett volna fizetnie a bérét és a pótlékait, 2009-ig visszamenőleg, vagyis amióta eltitkolta a külföldi vagyonát. A Fidesz frakció vezetője Rogán Antal arról beszélt, szerinte a szocialisták ugyanúgy becsapják az embereket, mint 2010 előtt.
Az MSZP és a baloldal régi arcai mögött ma is régi politika van. Simon és Józsa, Gyurcsány és Bajnai, Kunce és Fodor a fényes bizonyíték arra, hogy önök semmit nem tanultak, és semmit nem felejtettek.
Nem hallottunk semmi magyarázat, mély csend volt.
A jobbikos Gaudi Nagy Tamás napirendelőt azt kifogásolta, hogy alig voltak jelen szocialista képviselők a parlamenti vitában, és nem is szóltak hozzá.
Kérem szépen, kedves elvtársak, az önök hajója elsüllyedt. Tessék követni Simon Gábor példáját, lemondani a mandátumról, visszaadni a vagyon, és elhúzni a közéletből.
Kérem, szavazzanak!
Később a parlament megszavazta, hogy a mentelmi bizottság vizsgálja ki Simon Gábor vagyonosodásának ügyét, annak ellenére, hogy lemondott. Vizsgálják majd, hogy a titkos vagyon összefüggésben állhat-e Simon Gábor politikai pályafutásával, és azt is visszakövetelhetik-e tőle a 2009 óta felvett képviselői fizetését.
A bizottság feladata alapvetően a politikusi kar becsületének a megvédése, hogy ez az általánosítás ne éghessen rá a politikusokra. Ezért akarunk a végére járni.
A szocialista párt szerint a parlament nem nyomozó hatóság, az MSZP ezért nem támogatja a bizottsági vizsgálatot. Szerintük ez az ügyészség, az adóhatóság és a számvevőszék feladata.
Nem szeretnénk beavatottak lenni ennek az ügynek a részleteibe.
Az MSZP-s Szanyi Tibor azt mondta, a szocialista pártban szándékosan nem kérdezték meg Simon Gábortól, honnan származik a vagyona. Szanyi Tibor szerint a párt egykori második embere már nem biztos, hogy ura a cselekedeteinek.
Én már ott tartok, hogy azon aggódom, hogy Simon Gábor nem biztos, hogy ő a cselekedeteinek pontos ura. Hát úgy, hogy az a feszültség, amit ez a média hajsza belerakott, nem hiszem, hogy kizárólag racionális viselkedésre ösztönözni.
Mi, akik nem loptunk, én egy fillért se. Mi ezen nyugodtan háborodjuk fel?
Gyurcsány Ferenc szerdán az ATV-ben arról beszélt, nem hihető, hogy Simon Gábor tisztességesen szerezte a vagyonát.
Én egy percig nem mentem, Simon. Sőt, az az igazság, hogy én ennél keményebbeket is mondanék, mint pára mondanak a mi oldalunkon. Én nem tudom elhinni Simon Gábornak, hogy ennyi pénzt politikusként valaki tisztességesen össze tud szedni. Nem tud.
A Fidesz szóvivője arról beszélt, a szocialisták továbbra is adósak a válaszokkal, honnan, kitől, hogyan és miért vándoroltak százmilliók Simon Gábor eltitkolt bécsi számlájára.
A központi nyomozó főügyészségnél van tehát Víg András. András, milyen lépések várhatóak most Simon Gábor ügyében?
Szervusz, jó estét kívánok! Most, hogy megszűnt Simon Gábor mentelmi joga, a büntetőeljárásról szóló törvény a lehetőségek széles tárházát kínálja a nyomozó hatóságnak az eljárás folytatására. Legelőször is megkezdhetik a jogsegélykérelem intézését Ausztria irányába, kérve az osztrák hatóságokat, hogy vegyék zár alá, legalábbis az adócsalással érintett összeg erejéig Simon Gábor Ausztriában vezetett értékpapír számláit. Ezen kívül természetesen az itthon Magyarországon fellehető vagyontárgyainak is kezdeményezhetik a zár alá vételét, azért, hogy a későbbi esetleges vagyonelkobzásnak meglegyen a fedezete, és természetesen szóba kerülhet, most már lassan aktuálissá válhat a politikus gyanúsítotti kihallgatása, hiszen azért kérte a legfőbb ügyész néhány nappal ezelőtt az országgyűléstől, hogy függesszék fel Simon Gábor mentelmi jogát, hogy gyanúsíthassák és megindíthassák ellene a büntetőeljárást. Az ügyészség jól érzékelhetően él is a számára fennálló lehetőségekkel, hiszen ma már megtartották a házkutatást a politikus lakásán, tegnap ezt még nem tehették volna meg.
András, köszönjük! Majdnem két hete a Magyar Nemzet írt arról először, hogy egy magas rangú szocialista politikus több százmillió forintot parkoltathat egy titkos külföldi számlán. 10 napja derült ki, hogy Simon Gáborról, Mesterházi Attila helyetteséről van szó. A szocialisták elnöke ma a Simon ügyről azt mondta, ez komoly ütés az MSZP számára.
Múlt hét kedden írt arról a Magyar Nemzet, hogy az MSZP elnök helyettese több százmillió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézetben. A titkos számlát 2008-ban nyitotta Simon Gábor. Jelenlegi árfolyamon nagyjából 240 millió forintnyi euró és dollár volt rajta ősszel. Simon Gábor 2008 óta egyetlen vagyonnyilatkozatában sem írta több százmilliós vagyonról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el. Köszönöm.
Simon Gábor éppen egy hete csütörtökön jelentette be egy közleményben, hogy azonnali hatállyal kilép az MSZP-ből és lemond minden párt tisztségéről. Azt is írta, hogy a képviselői mandátumáról nem azonnal, csak február 12-i hatállyal mond le. Egészen csütörtök reggelig tehát Simon Gábor országgyűlési képviselőnek számított, így élt a mentelmi joga, és eljárás sem indulhatott ellene. Néhány napja újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxuslakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna.
Tehát ilyen vagyunk.
Simon Gábor sem hétfőn, sem szerdán nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén. Azt viszont nélküle is megállapították, hogy nem jóhiszeműen hibázott, mint ahogyan azt múlt héten állította, hanem szándékosan.
A bizottság megállapította, hogy a valótlan adatközlés szándékosan elkövetett magatartás volt.
Simon Gábor múlt hét csütörtökön azt írta, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ám ezt azóta sem tette meg, így továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá több százmillió forint.
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházi Attila a múlt héten azt mondta, nem pártpénzek voltak a titkos számlán, az MSZP elnöke szerint Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor a szocialista párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. 2002 óta volt országgyűlési képviselő, a második Gyurcsány kormányban pedig államtitkár. 2012 óta volt Mesterházi Attila helyettese. Az MSZP elnöke ma újságíróknak azt mondta a Simon ügyről, ez komoly ütés az MSZP számára.
Az LMP azt szorgalmazza, hogy az elmúlt évtized összes politikusa essen át a vagyonosodási vizsgálaton. Szél Bernadetta párt képviselője azt mondja, az a normális, ha egy országgyűlési képviselőnek nincs mit rejtegetnie.
Az elmúlt 10 év teljes politikai elitjét úgy, ahogy van vagyonosodási vizsgálatnak kéne alávetni, hogy pontosan kiderüljön az, hogy ki rejteget még csontvázat a szekrényében, és ki az, aki kiállja ezt a próbát. Mi a teljes átláthatóság híve vagyunk, valóban el kell számolni azokkal a pénzekkel, amivel a politikai elit tagjai rendelkeznek.
A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt szerint vissza kell szerezniük a társadalom bizalmát a képviselőknek, ha pedig ez a bizalom megingott, akkor biztosítani kell a teljes átláthatóságot. Szili Katalina pártelnöke a Simon ügyre utalva azt mondta, javasolja, hogy minden országgyűlési képviselő a parlamenti ciklus kezdetén és végén is essen át kötelező vagyonosodási vizsgálaton.
hogy véletlenül se legyen ebben az országban senki, a társadalomban senki, aki számára egyáltalán felvetődik az, hogy egy képviselő, amit benyújtott vagyonnyilatkozatot, az nem hiteles.
Cáfolja az MSZP és a párt roma tagozatának elnöke, hogy Balog Artúr írt botrányos bejegyzéseket az internetre. Továbbra is olvasható azonban a Balog Artúr nevével és fotójával megjelentetett írás, amelyben többek között azt szerepel, idézem, a cigány jogosan lop. A közös baloldali listán is szereplő szocialista roma politikus szerint csak le akarják járatni.
A cigány jogosan lop. Ez szerepel egy 3 évvel ezelőtti blogbejegyzésben az interneten, amit Balog Artúr néven jegyeznek. Ebben azt is írják, a cigány megélhetési bűnözést el kell tűrnötök. Egy másik idézet szerint pedig a cigányokra filozófiai és igazságossági értelemben nem vonatkoznak a törvények. Tovább olvasva újabb hasonló megállapítások találhatók a bejegyzésben. Például az, hogy a cigány származású magyar állampolgár büntethetetlen akkor, amikor a családja és önmaga létfenntartása érdekében eltulajdonítja mások vagy a többség javait. A bejegyzés végén annak írója arra a következtetésre jut, hogy a cigánybűnözés kifejezés helyett a cigány önsegélyezés szó összetételt kellene használni. Azt írja, a cigányok jól teszik, ha önsegélyeznek, mivel az állam nem tartja be velük szemben a kötelezettségét. A Magyar Nemzet Online hívta fel a figyelmet a blogra. Az internetes lap szerint az a Balog Artúr írta ezeket a gondolatokat, aki a Magyar Szocialista Párt roma tagozatának elnöke. Továbbá, ahogy a Magyar Nemzet Online fogalmaz, a Gyurcsány-Bajnai lista, vagyis a közös baloldali lista 106. helyezettje. Az MNO arról is ír, hogy Balog Artúr korábban a hírszerző.hu portálon vezetett blogot. Azt írják, hasonló hangvétele miatt akkor a hírszerző szerkesztősége úgy döntött, hogy törlik a blogját. Megkérdeztük a szocialista pártot, hogy mit tudnak erről a blogbejegyzésről. Balog Artúr ugyanis a szocialista párt roma tagozatának elnöke, sőt a szerdán közzétett közös baloldali lista 106. helyén indítják országgyűlési képviselőnek.
Balog Artúr állítása szerint ez egy nem valós, nem tőle származó blogbejegyzés.
Az MSZP szóvivője Budai Bernadett azt mondta, beszéltek Balog Artúrral, és ő azt állítja, hogy semmi köze nincs a bloghoz. Budai Bernadett szerint zavaros és nehezen nyomon követhető az egész blogbejegyzés.
Megnéztük, ez valóban egy 2010-es, nagyon régi, nyomon követhetetlen blogbejegyzés, nem lehet megállapítani azt, hogy kitől származik, így természetesen nem mondhatjuk azt, hogy Balog Artúré.
Megkérdeztük Balog Artúrt is, telefonon tudtunk vele beszélni. Az MSZP roma tagozatának elnöke nekünk is kijelentette, hogy semmi köze nincs a bloghoz és az azon megjelent írásokhoz. Azt is mondta, hogy nem ismeretlen számára ez a bejegyzés, korábban is hozták már összefüggésbe vele. Balog Artúr úgy véli, valaki hátsó szándékkal, lejárató céllal hozta létre a blogot és írta a bejegyzést, azért, hogy őt rossz színben tüntessék fel.
Az Összefogás párt listáján nincs rajta se Mesterházi Attila, se Bajnai Gordon, se Gyurcsány Ferenc, se Fodor Gábor és Szabó Tímea. Közölte ma a szervezet elnöke Szepesi Zsolt, az Összefogás párt miniszterelnök jelöltje, azt mondta, hamarosan bejelentik országos listájukat és képviselőjelöltjeiket, de az ő listájukon nem szerepelnek más pártok jelöltjei. Egyben nevük pontos használatát kérte a média munkatársaitól.
Az Összefogás azt üzeni a baloldali összeállás pártjainak, hogy ne vegyék el a nevünket, ne lopjanak egy kicsitől, ugyanis lopott névvel nem lehet választást nyerni.
A magyar kormány szeretné, ha Kína is bekapcsolódna Közép-Európa és azon belül Magyarország fejlesztésébe, mondta Orbán Viktor Kínában a Társadalomtudományi Akadémián. A miniszterelnök hozzátette, az Európai Unió a 2020-ig tartó költségvetési ciklusban gyakorlatilag nem finanszíroz közép-európai infrastrukturális beruházásokat, így azokban Kína szerepet vállalhat.
A magyar küldöttség kedden és szerdán gazdasági és politikai egyeztetéseket folytatott Pekingben. Orbán Viktor hivatalos látogatásának utolsó napján a társadalomtudomány és a kultúra kapott főszerepet. A miniszterelnök ellátott a pekingi Magyar Kulturális Intézetbe, és előadást tartott a kínai Társadalomtudományi Akadémián.
Közép-Európa infrastruktúrája félkész állapotban van. Varsó és Budapest között például nincs még autópálya és megfelelően modern vasút sem. Észak-déli irányban pedig nincsen összekötve az Adria a Baltikummal, mondta Orbán Viktor a Kínai Társadalomtudományi Akadémián. A miniszterelnök hozzátette, fejlesztésekre lenne szükség, de erre az Európai Unió a következő években nem ad pénzt.
Nekünk infrastruktúra fejlesztése és ahhoz kapcsolódó finanszírozásra lesz szükségünk a következő időszakban, a következő évtizedben. Itt látok lehetőséget arra, hogyha Kína nagy súllyal akar megjelenni Európában és Közép-Európában, akkor a közép-európai infrastruktúra modernizációjának fölépítésében vehet részt, és annak finanszírozásában tud szerepet vállalni.
A miniszterelnök kiváló példának tartja erre, hogy tavaly novemberben Kína, Magyarország és Szerbia megállapodott a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról.
A kínai-magyar barátság szellemi és kulturális kapcsolatokat nem az önök gazdasági sikerei mozgatják.
Ezt már a pekingi Magyar Kulturális Intézetben mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország nem akkor lett Kína barátja, amikor az ázsiai ország a világgazdaság meghatározó országává vált, hanem már évtizedekkel korábban. A kormányfő azt mondta, stratégiai jelentősége van a kultúrának a két ország kapcsolatában.
Jó esélyünk van arra, hogy növeljük az ösztöndíjasaink számát. Kínából idén szeptemberben 200 új magyar kormányzati ösztöndíjra érkező diákot várunk. Számítunk arra, hogy a tegnapi tárgyalások eredményeképpen látványos és nagy magyar kulturális produkciókat hozhatunk el ide Kínába.
Az Orbán Viktor vezette magyar delegációt az elmúlt napokban fogadta Li Keqiang kínai miniszterelnök, és a magyar vezető politikusok egyeztettek a Bank of China elnökével is. A magyar küldöttség emellett több kétoldalú megállapodást is aláírt a kínai állammal. A küldöttséget kísérő több mint 100 üzletember pedig kínai cégekkel egyezett meg kapcsolataik bővítéséről. A híradót Mészáros László tudósította Pekingből.
Közös nyilatkozatban állt ki a kínai és a magyar kormány az együttműködés elmélyítése mellett. Az utolsó vezetői találkozó után Pekingben és Budapesten is kiadott dokumentumban, amelyet Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője bocsátott az MTI rendelkezésére, azt írják, erősíteni kell a kommunikációt és koordinációt, valamint a gyakorlati együttműködést. A találkozón Orbán Viktor meghívta Magyarországra Li Keqiang miniszterelnököt, aki elfogadta a meghívást. 2005 óta először nőtt tavaly az építőipar teljesítménye, és csaknem 10%-kal haladta meg az előző évit, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett jelentéséből. A tavalyi növekedés elsősorban az ipari épületek építésének köszönhető.
Épül a Bosch legújabb kutatási központja. A több 10 milliárd forintos beruházást 2015-ben adják át. Európa egyik legnagyobb innovációs centrumát alakítják ki itt, ahol 1000 mérnöknek adnak majd munkát. Az ilyen és az ehhez hasonló ipari, valamint a közlekedési fejlesztéseknek köszönhetően 2005 óta először nőtt az építőipar teljesítménye tavaly. Csaknem 10%-kal haladta meg az előző évit. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a lakásépítkezés kivéve minden területen növekedés volt az ágazaton belül. Az építőipari vállalkozások szakmai szövetsége arra számít, hogy idén is folytatódhat a növekedés, hiszen a cégek megrendelése is jelentősen emelkedtek egy év alatt.
Múlt év végén 30%-kal volt magasabb a rendelés állománya az ágazatnak, mint egy évvel korábban. Ez azért nagyon fontos adat, mert ezek a szerződések 2014-ben fognak megvalósulni. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint, felmérése szerint ez azt jelenti, hogy a lendülete az építőiparnak 2014 év egész évben meg lesz, valahol 7-9% közötti bővülés várható.
Épül a fővárosi Korvin negyed legújabb lakóháza is. Eddig már több mint 1000 új otthont adtak át itt, Budapest központjában, és még kétszer ennyit fognak. A szakma szerint az ágazat teljesítményének javulása akkor válhatna tartósá, ha a lakásépítések is beindulnának. A híradó által megkérdezett ingatlanfejlesztő szerint erre több megoldás is lenne.
Szociálpolitikai kedvezményként, szocpolként vissza lehetne adni a lakásoknak az áfáját, vagy az áfájának a nagy részét. Tovább lendíthetne az egész építőiparon és a lakásfinanszírozáson, a lakásfejlesztésen, hogyha az építési engedélyezési eljárásoknak a bonyolult, összetett és nagyon a nagy időt igénylő folyamatán változtatni lehetne.
És az is sokat segítene, ha a vállalatok a mostaninál kedvezőbb feltételekkel kaphatnának hitelt. Egy az építőipari cégek körében elvégzett friss felmérés szerint a jövőt beárnyékolhatja, hogy még mindig sok a feketén végzett munka, és a lánctartozások sem csökkentek érdemben.
Megtalálta a bizonyítékot a Paksi atomerőmű. Arra, hogy a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cégnek 10 hónap alatt 80 millió forintot fizettek ki a 90-es évek végén. Azt azonban továbbra sem találják, hogy mire fizették ki a pénzt. A cég vezérigazgatóját, Gyurcsány Ferenc feleségét is napok óta kérjük, hogy küldje el az elvégzett munka dokumentációját, de ő ismét azt írta, ezeket kizárólag a megbízónak, vagyis az atomerőműnek adták át, ahol azonban nem találják.
A 80 millió forintot kifizették, de azt nem találják, hogy mit kapott a cég a havi 8 millió forintért. Erről tájékoztatta a híradót csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Vagyis arra megvan a bizonyíték, hogy a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég 1997-ben és 1998-ban szerződésben állt az erőművel, és a cég meg is kapott 80 millió forintot, de több mint egyhetes kutatómunka után sem került elő egyetlen anyag sem, amiből kiderül, hogy pontosan mit is csinált az Agora Marketing Kft. Múlt héten a Magyar Nemzet írta meg először, hogy Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus csoport egyik cége több 10 milliós szerződést kötött a Paksi erőművel a 90-es évek végén. Tanácsadás volt a feladatuk, és az atomerőmű távlati céljaihoz kapcsolódó közvéleményformáló tevékenység. A híradó múlt szerdán a szerződés részleteiről kérdezte Gyurcsány Ferencet, ám ő a cégcsoport vezérigazgatójához, saját feleségéhez irányított minket.
Fordulni az Altus vezérigazgatójához, nyilván ő nyilatkozik az Altus nevében, én politikus vagyok, politikáról tudok önnel beszélni.
Ezek után kértük arra Dobrev Klárát, hogy bocsássa a rendelkezésünkre az atomerőműnek nyújtott tevékenységről fennmaradt írásos dokumentációt. Gyurcsány Ferenc felesége ilyeneket nem küldött, de ahhoz hozzájárult, hogy a Paksi atomerőmű kiadja a dokumentumokat. A Paksi atomerőmű azóta, vagyis egy hete keresi azokat az anyagokat, amelyeket a 80 milliós megbízási díjért készített nekik a tanácsadó cég, de nem találtak ilyet. Szó szerint azt írták, sajnálattal tájékoztatjuk, hogy mindeddig semmiféle dokumentációt nem sikerült fellelni a kérdéses vállalkozás kapcsán. Ekkor újra megkerestük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy adja oda ő az erőműnek készített dokumentumokat. Dovrep Klára azonban ismét nem küldött ilyet. Azt írja, a tanácsadói szakma széles körben elfogadott és gyakorolt szabályainak megfelelően megbízás keretében végzett munkáink anyagait kizárólag megbízóinknak adjuk, jelen esetben adtuk át. Ennél fogva nem áll módunkban önöknek bárminemű dokumentumot átadni. Ismét megkerestük az atomerőművet, mert ezek szerint csak tőlük kaphatjuk meg a 80 milliót érő anyagokat. Sikerült megtalálni, hogy 1997 és 1998 folyamán 10 hónapon keresztül havi 8 millió, mindösszesen 80 millió forint kifizetés történt az Altus csoporthoz tartozó Agora Marketing Kft. Részére. Teljesítés azonban nem lelhető fel. Erről tájékoztatta a híradó csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Vagyis arra most már van bizonyíték, hogy kifizették a 80 millió forintot a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cégnek, de hogy mire, azt továbbra sem sikerült megtalálni.
A lakosság 35 évnyi energia szükségletének megfelelő áramot termelt indítása óta a Paksi atomerőmű, mondta a létesítmény vezérigazgatója. Hamvas István közölte, tavaly Paks nem csak a legolcsóbb, hanem a legtöbb áramot is biztosította Magyarországon, a hazai termelés több mint felét. Hozzátette, közben az erőmű biztonsági mutatói folyamatosan javultak az elmúlt években, társadalmi elfogadottsága pedig régóta 70% felett van. Hamvas István hangsúlyozta, hogy nem tekintik a biztonságot statikus állapotnak, annak javításáért folyamatosan dolgoznak.
Többször állítjuk, hogy csak biztonságosan lehet egy erőműnek jó termelni. Tehát ha jó termelési eredményeket tudunk magunk mögött 2013-ra, akkor emögött nyilván annak kell látszani is a biztonsági mutatókat tekintve.
Újra nyereségessé vált az elmúlt években a magyar vadgazdálkodás, mondta a vidékfejlesztési miniszter a budapesti a Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállítás megnyitóján. Fazekas Sándor hozzátette, ez a tárca által néhány éve megalkotott vadhús rendeletnek köszönhető. Az eredmény jó alapot adhat az ágazat fejlődéséhez a következő években.
közel 1,5 milliárd forint az a nyereség, amelyet az ágazat fel tud mutatni. Ez a magyar vadgazdálkodás jövője szempontjából is egy erős bázis jelent, egy olyan eredmény, amely biztosítja azt, hogy mind a foglalkoztatás, hiszen sokan élethivatásszerűen dolgoznak a területen, mind a turizmus, mind pedig az értékek megőrzése és gyarapítása is kellő háttérrel rendelkezik.
Áprilisig is elhúzódhat az influenza járvány Magyarországon, mondta a Híradónak az ANTS főosztályvezetője. Ócsai Lajos azt mondja, az enyhe idő kedvez a vírus terjedésének. Tegnap jelentette be a tisztiorvosi szolgálat, hogy egy hét alatt 17 ezeren betegedtek meg, ami azt jelenti, hogy már országos influenza járvány van. A legtöbb beteg fiatal, illetve gyerek.
Hát meg vagyok fázva, nagyon bedugult orr, torokfájás, tüsszögök. Tázos vagyok.
Szinte egymásnak adják a kilincset a betegek ebben a Salgótarjáni rendelőben. Mindannyian influenza-szerű tünetekkel jöttek orvoshoz. A Nógrád megyei kórházban pedig reggel óta már látogatási tilalomban. Így próbálják megakadályozni a járvány terjedését.
Az átjárás természetesen Balsagyarmat, Széchény, Pásztor felé folyamatos. Ezért az itt lévő mintegy 660 bennfekvő beteg érdekében, hogy az ő felülfertőződésük ne történjen meg, el kell rendelnem ezt.
Az ANTS legfrissebb adatai szerint február első hetében összesen több mint 17 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű megfázásos tünetekkel. A legtöbben Pest és Győr-Moson-Sopron megyében, míg a legkevesebben Csongrád, Borsod-Abaújzemplén és Somogy megyében keresték fel a rendelőket. Az eddigi vizsgálatok 4 térségben, a fővárosban, valamint Somogy, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében mutatták ki az influenza vírus valamelyik típusát. A betegek több mint egy negyede gyerek, 40%-uk pedig 15-34 éves fiatal felnőtt. A 35-59 éves korosztály a betegek 25%-át, míg a 60 év felettiek a 7%-ot teszik ki. A Híradónak nyilatkozó házi orvos azt mondja, még most sem késő beadatni a védőoltást, mert a védettség körülbelül 2 hét alatt kialakul. Aki viszont megbetegedett, ne menjen közösségbe.
Nagyon fontos, hogy kerüljön ki a közösségből, hogy ne fertőzze kollégáit iskolában, a iskolatársait, illetve a környezetét. Tüneti kezelés, lázcsillapítás, szükség szerint köptető, és amennyiben szövődmények fel, akkor feltétlenül orvosi ellátás is szükséges.
Az ANTS számításai szerint ebben az ütemben akár áprilisig is elhúzódhat a járvány.
Az előző éveknek a tapasztalatai alapján, amikor hasonló mértékben és hasonló időszakban jelent meg az influenza Magyarországon, az arra lehet számítani, hogy körülbelül 6-8 hétig lesz itt, és lesz a járvány küszöb fölött a megbetegedéseknek a száma.
A szakemberek szerint azért is várható a járvány elhúzódása, mert Dél- és Nyugat-Európában is szinte mindenhol járvány van, és egyelőre nem csökken a megbetegedések száma.
Hirtelen megáradt több nyugat-magyarországi folyó a gyors olvadás miatt, több helyen is homokzsákokkal kell védeni a Rába mentén álló házakat, a 86-os út mentén gátat kellett építeni. A vízügyi szakemberek szerint nem várható nagyobb mennyiségű csapadék a napokban, így csökkenhet a folyók szintje.
Így a ház fala meg van védve a harvisztől.
Homokzsákokkal torlaszolták el a Vöröspatak útját Csákány-Doroszlónál. A víz már házakat vett körbe a Dózsa-ligetben. 100 méteres szélességben hömpölyög a Csörnöc-patak is. Az elmúlt napokban hullott sok eső miatt a legkisebb vízfolyások is hatalmasra duzzadtak. Sorra készültek a homokzsákok a 86-os út mentén, nyulgáttal védik az utat, hogy ne öntse el a víz.
A helyszínen körülbelül olyan 200-250 méter hosszan fogunk védőgátat kialakítani, ezzel meg tudjuk gátolni azt, hogy az úttestre víz kerüljön, és így a forgalom akadály nélkül folyhat tovább.
Délutánig folyamatosan emelkedett a Rába vízszintje is Körmennél.
Hát meg egy óra, akkor kijöttem, mondom, még akkor még Bakancsba átmentem itt a Pálinka főzde felé, most még ma térdig érne, ha átmennék. Úgyhogy annyit nőtt egy óra után.
A folyón délután 3. fokú készültséget kellett elrendelni. A Balaton déli partján a belvíz okoz gondot. Több partmenti nyaralónál vízben állnak az udvarok, és kisebb utakat is elöntött a feltörő víz. Az elmúlt 2 hétben másfélszer annyi eső esett, mint máskor egész februárban. A tó vízszintje már meghaladja a szabályozási szintet, de egyelőre nem nyitják ki a Siózsilipet.
Itt a déli parton okozhat gondot, hogyha nagyobb északi, északnyugati szél fúj.
A következő napokban már nem várható nagyobb eső, így a nyugat-magyarországi vizeken elkezdődhet az apadás. A nagyobb folyókon is csak akkor várható várható árhullám, ha a környező országok hegyeiben hirtelen indul meg az olvadás.
Hogyha egy nagyon gyors olvadás, ami a magas területeken is gyors olvadást eredményez, akkor esetleg egy gyors árhullám kialakulhat a Dunán, hogyha szép lassan olvad el, ahogy a méterről méterre fölfele haladunk, tehát nem gyors ez az a olvadás, akkor nem kell számítani különösebb árhullámra.
A Rába délután 440 cm-en tetőzött Körmendnél.
Körmenden van Péter Árpád. Szervusz Árpi, mennyire gyors az apadás, és várható-e újabb árhullám?
Szervusz, jó estét kívánok! A 440 cm-es tetőzéshez képest azóta 10 cm-rel csökkent a Rába vízszintjeit Körmennél, tehát most 430 cm-t mutat a vízmérce. Néhány perccel ezelőtt járt itt a vízügyi figyelőszolgálat két munkatársa. Ők azt mondták, hogy szemmel láthatóan is nyugodt, folyamatos az apadás, és jelentős árhullámot, sőt egyáltalán bármiféle árhullámot most már nem várnak. Ma nem esett az eső, a közvetlen csapadék utánpótlás megszűnt, és nagy valószínűséggel problémamentesen vonul le a Rába itt a körmendi szakaszon, ahol egyébként még mindig a harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben, és a Pinka egyik szakaszán felső csatárnál is még harmadfok mellett védekeznek, de várhatóan holnap mindkét helyszínen már másodfokúra csökkentik az árvízvédelmi készültséget.
Árpi, köszönjük! Hurrikán erejű szél nehezíti az amúgy is katasztrofális árvízi helyzetet Nagy-Britannia déli részén. Anglia délnyugati térségében és Walesben 170 km/órás szelet mértek. Az előrejelzés szerint a következő néhány napban egy havi csapadék hullik majd az amúgy is elöntött országrészekre. A Temze kilépett a medréből, ezreket kellett kitelepíteni a folyóparti házakból. A brit kormány 10 millió fontos, vagyis 3,7 milliárd forintos rendkívüli segélyt fordít a mezőgazdasági területek kármentesítésére. Itthon több súlyos baleset is történt ma az utakon. Szekszárd mellett ketten meghaltak, hárman súlyosan megsérültek, amikor két autó frontálisan ütközött. Valószínűleg a jeges úton csúszott meg az egyik jármű. Délelőtt Mékútnál pedig fának ütközött egy kocsi, a sofőr azonnal meghalt. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a koratavaszi balesetek negyedét az okozza, hogy nem számítanak a hajnali fagyokra a sofőrök.
A felismerhetetlenségig összetört egy Suzuki a hajnali balesetben Szekszárd mellett. A kereke is kitört és méterekre repült, olyan erejű volt az ütközés. A másik kocsi az árokba borult. A frontális ütközést valószínűleg az okozta, hogy az egyik autó megcsúszott a jeges úton.
A balesetben hárman könnyebben, egy személy súlyosabban megsérült, hármukat a szekszárdi mentők a szekszárdi kórházba szállították, két személy sajnos a balesetben elhunyt.
A 63-as utat több órára lezárták.
Mindenképpen el kell venni a gázt.
De nem szabad fékezni. Ez az első, amit tehet a sofőr, ha megcsúszik a jeges úton. A vezetéstechnikai tréner szerint a koratavaszi balesetek nagy részét az okozza, hogy a sofőrök nem számolnak azzal, hiába mutatnak 20 fokokat a hőmérők, a talaj mentén még fagy. Ilyenkor csak század másodpercei vannak a sofőrnek, hogy jól reagáljon, ehhez viszont gyakorlatra van szüksége.
Az egy másodperc ugye arra szolgál, hogy egy kipihent állapotú, tudatosan cselekvő képessége tudatában levő ember ahhoz az eszközhöz, fékhez, gázhoz, kormányhoz nyúl, ami neki rendelkezésre áll. Hogy milyen gyakorlata van, és a következő egy másodpercben, kettőben mit csinál a kivérés érdekében, ez már a képzettségi szintjétől függ.
A szakértő hozzátette, fontos, hogy a hajnali órákban lassabban és óvatosabban vezessenek a sofőrök, főleg azokon az útvonalakon, amiket nem ismernek.
Tovább folytatódik a szokatlan meleg a Szocsi téli olimpián. Volt olyan síverseny, amelyiken több résztvevő is rövidújú felsőben ment végig. Az egyik magyar olimpikon azt mondta, a sílövészetben kifejezetten keresniük kellett a jegesebb részeket, mert sok helyen kásás volt a hó.
Egymás után buktak a versenyzők két nappal ezelőtt a sífutás sprint számaiban. A férfi döntőben például egyszerre hárman is hatalmasat estek, valószínűleg a latyakos hó miatt. A téli olimpia helyszíne, Szocsi, a francia Rivierával azonos szélességi körön fekszik. A városban tegnap este 6-kor is 18 fokot mutatott az utcai hőmérő. Az olimpia lesikló és sífutó pályái, valamint a bob és szánkó versenyek innen mindössze 40 kilométerre a hegyekben vannak. Tegnap azonban még itt is 9 fok volt. Az orosz szervezők ezért nagy mennyiségű havat szállítottak a helyszínre, és igyekeztek megnyugtatni a versenyzőket. Csodás idő van, az tény, ami nagy kihívást jelent, de semmi olyat, amire ne lennénk felkészülve. Hatalmas mennyiségű havat raktározunk, és már be is borítottuk egy részével a versenypályákat, mondta az olimpia egyik szervezője. A közmédia helyszíni tudósítója Mohai Bence arról számolt be, hogy a szokatlanul meleg idő ma is folytatódott.
Itt fönt a hegyen, a Krasznaja Poljánán is meleg van napközben. Ilyenkor estére azért valamelyest lehűl az idő, de napközben biztos, hogy 5-6 fok körül van a hőmérséklet, tiszta az ég, és több mint egy hete nem esett hó. Az látszik, hogy ez egy picit zavarja a versenyt, hiszen egyértelmű, hogy olvadtabb a hó, mint egy normális versenyen, de a szervezők eddig azért tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel.
A sílővészet 20 kilométeres számában induló magyar versenyző Gombos Károly azt mondta, nem volt egyszerű dolga.
A lejtőknél figyelni kellett. Itt ott volt egy kis bunyózás, hogy a belső bieges ívet tudjuk venni, ne pedig a térdigérő kásába menjünk kívül, de szerintem a szervezők nagyon jó pályát csináltak nekünk, a körülményekhez képest persze.
A sífutók közül sokan rövidújúban vagy újatlan felsőben vágtak neki a távnak. De a férfi síakrobatika egyik döntőjében is többen nyárias öltözékre cserélték a vastag síruhát. Mintha nem is téli, hanem inkább nyári olimpián vennének részt.
Most további sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána Fábri. Az este ma 3:40-kor kezdődik, rögtön utána én várom önöket a késő esti híradóval. Viszontlátásra!